Én Szörnyi Kriszta vagyok, a beszélgetőtársam pedig Elstitkovics Erika, klinikai szakpszichológus-pszichoterapeuta. A sorozat névadója a szakember legújabb, a kapcsolataink pszichológiáját bemutató könyve. Mai adásunk témája, mi köze a szüleinknek a kapcsolatainkhoz? Nagyon furcsa, mert azt szoktuk hinni, hogy nekem és a társamnak van esetleg köze ahhoz, hogy milyen, mondjuk legelsősorban romantikus párkapcsolatban élünk egymással, de hogy az első adásban is beszéltünk már róla, a szüleinknek, a gyerekkorunknak és annak a környezetnek, ahol felnőttünk, azaz a családunknak rengeteg beleszólása van ebbe. Nézzünk meg néhány tévhitet, amelyekből az egyik, amit mindig elhiszünk, hogy tényleg olyat választunk, mint amilyenek a szüleink voltak?
Nem mindig, de sokszor. Tényleg azt gondoljuk, hogy a párkapcsolatot ketten csináljuk, de hogy fontos az, hogy csecsemőkorunktól fejlődünk egy szülő-gyerek kapcsolatba, és hogy a szülőnk hogyan reflektál a mi dolgainkra, az meghatározza az, hogy milyenné válunk, és hogy a választásainkban is többféle módon választunk társat, de az egyik legfontosabb az, hogy tudattalanul követjük a szüleinknek a mintáit. Tehát azok a minták, amik tudattalanul teljesen belénk égtek, és belénk épültek, tehát hogy hogyan reagálunk mondjuk egy konfliktusra, hogy hogyan kommunikálunk, hogy milyen mély félelmeink vannak, milyen mély szorongásaink, ezt mind a családi rendszerből hozzuk, és a nagyszüleink vagy a dédszüleink adták át a szüleinknek, a szüleink a tovább nekünk, tehát megy ez generációról generációra, ez a fajta mintakövetés, vagy pedig az ellenmintakövetés. Az ellenmintakövetés az azt jelenti, hogy pont az ellentétét, tehát ugye kamaszkorban mindenki megfogadja, hogy én aztán nem leszek olyan, mint az anyám, vagy nem leszek olyan, mint az apám, és akkor egy idő után látjuk, hogy dehogy nem, teljesen olyan vagyok, vagy csak egy kicsit azt szoktam mondani, hogy Pepitába, mert hogy egy kicsit másképp, tehát módosulnak a minták, tehát nem ez a egy az egyben, mert hogy bejátszanak a mintakövetésbe a társadalmi hatások is. Tehát, hogy mondjuk például mik azok a nevelési elvek, amik most divatosak, vagy tehát annak megfelelően mondjuk egy borostyánság is változik, amit hozok az anyámtól, de egyébként alapban a mély érzéseket azt tudattalanul hozzuk a szüleinktől, vagy ugyanolyanok leszünk, vagy az ellentetje leszek. Tehát, hogy például egy narcisztikus nagypapa, aki ugye mindent ő tud legjobban, ő a sikeres, ő a kiváló, ő az ő, és mindent a családba ő meghatároz, annak a lánya mondjuk, tehát mondjuk az én anyám, annak a lánya kicsit ennek megfelelően egy önbizalom hiányos, mert hogy a narcisztikus szülő az nagyon sokszor leszólja a gyerekét, meg nála nem lehet okosabb, tehát jön egy kisebbségi szorongással. És ezt a kisebbségi szorongást ezt úgy kompenzálja, hogy ő a gyerekének mindent meg akar adni. Megadja a dicséretet, a jó szót, a simogatást, tehát mindent azt, amit ő nem kapott meg, ez az ellenmintakövetés, és újra nevel egy narcisztikus gyereket, mert ugye a narcizmus ugye két módon alakul, tehát vagy túl sok szeretetet kapunk, vagy túl keveset. Tehát, hogy így megy az ellenmintakövetés is azért generációról generációra, és nagyon sokszor ugyanoda lyukadunk ki. De azt tudni kell, hogy másfajta választások is vannak. Tehát nem igaz az, ami azért nagyon elterjedt, hogy mondjuk nőként olyat választunk, mint az apánk, vagy az ellentettjét, és hanem egyre több kutatás és tapasztalat bizonyítja, hogy az azonos nemű szülővel is választhatunk azonos társat. Tehát mintába, tehát nem csak az ellentétes szülővel él ez a mintakövetés, hanem az azonos szülővel is, és hogy vannak más tudattalan választások. De ahogy mondtuk az előző műsorban, meg írtam a könyveimben is, hogy ezek azért nagyon tudat, miközben azt gondoljuk, hogy nagyon tudatosak vagyunk, tehát hogy azért a választásaink nagy része tudattalan. A mintakövetés mellett, meg az ellenmintakövetés mellett még választhatunk azért más módon is társat.
Például hogyan?
Például,
hogyan érdemes?
Például, na most, ami ahogy még a tudattalanul választjuk, ez a, tehát van ilyen, hogy ilyen kiegészítő igények. Tehát, hogy amit én mondjuk gyerekkoromban nem élhettem meg, mert le volt tiltva, azt nagyon sokszor megélem valaki másban. Tehát választok, tehát például én nem lehettem elég domináns, vagy elég erőteljes, akkor választok egy olyan párt, aki mondjuk alárendelődő, teljesen tudattalanul, nem ezt akarom választani, meg ugye előző műsorban beszéltünk, hogy a szenvedésszerelemben nem is tudunk, hogy mit választunk, mert nem a másikba vagyunk szerelmesek, de hogy kiválasztom azt az alárendelődő társat, akiben én megélhetem a saját elutasított alárendelődésemet, és nem kell nekem soha többet alárendelődőnek lennem. Mert annyira zavart az, hogy mondjuk a domináns apámnak annyira alá kellett rendelődnöm, hogy ezt elfojtottam magamba, és ezt az alárendelődő érzést kezdem megtagadni. Ezt Jung az árnyékrésznek nevezte, amit mi se ismerünk, nem szívesen fogadunk el, és ez a fajta választás is lehetőséges, és ezek azok a párok, akik mondjuk egy látjuk azt, hogy egy agresszív együtt él egy alárendelődővel, senki nem érti, hogy miért nem válnak már el. Hiszen már annyit bántotta, már mondják, hogy váljatok, de mégis együtt maradnak, mert ez a választás, ez mélyen tudattalan, és ez nagyon erős. Vagy például, amit az előző műsorban említettem, ez az a másik választás tudattalanul, kényszeres meg a laza. Tehát azok meg ilyen kiegészítő, vagy kiegyenlítő választások, mert hogy azt nem csinálhattam soha, és azt tetszik. Tehát, hogy vagy úgy választunk, hogy amiből elegem van, és azt elfojtom, és mégis tudattalanul azt vetítem ki, vagy pedig ami soha nem lehettem, és ezért tetszik, csak később már nehéz vele együtt élni.
Van-e bármilyen remény arra, hogy ezeket a mintákat fölfedjük, földolgozzuk, és esetleg ezeken túl tudjunk választani?
Ugye az önismeret az pont azt jelenti, hogy ezeket a mintákat, meg a pszichoterápia is, ezeket a mintákat feltárjuk és átdolgozzuk. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk pszichoterápiásan egy csomó érzelemhiányt, egy csomó ugye mindig az van, hogy az érzéseinket érezzük. Tehát például az, hogy szorongok, vagy pánikrohamon van, és ezeket az érzéseket érezzük, de nem tudjuk, hogy mi van mögötte, és mindig van valami mögötte, vagy például a depressziónál is leesik a szerotonin szint tényleg, tehát van jogosultsága azoknak, amik emelik a szerotonin szintet, de mögötte van egy olyan mintázat, amit nem tudok elfogadni, vagy nem tudok megélni, vagy valami mélyen feszít, és ezért mondjuk azt, hogy a párkapcsolatban is a legjobb út a mély önismeret, és sokan mondják azt, hogy ismerem magam, hát tudom, milyen vagyok, de az önismeret nem azt jelenti, hogy ilyen tulajdonságlistákat felsorolunk a párkapcsolatban se, hanem azt próbáljuk megérteni, hogy milyen gombokat nyomogat bennünk a másik, amire mi nem úgy reagálunk, ahogyan szeretnénk, és ebből lehet látni, hogy valami minta mozdult be, hogy nem tudok úgy reagálni, ahogy szeretnék. Tehát nem tudok tudatos maradni, hanem mondjuk bepöccenek egy apró dolgon, az azért, mert ott valami mintázat bemozdult, és ezért csak az az út, hogyha ha ezekre egyre jobban rálátok.
Tudsz erre egy hétköznapi helyzetet mondani? Mondjuk, hogy zajlik le egy ilyen
bepöccenés. A persze, hogy hát kezdve ez, ami ugye a férfiakkal egy jó játszma, hogy került a nappali közepére az okni, mikor ugye megkérdezi a nő, ott van két gyerek, akinek mondjuk 28-as meg 30-as lába van, és egy 40-es lábú vagy 45-ös lábú zokni van a nappali közepén, és így megemeli, és megkérdezi, hogy kié ez a férfi zokni. És ezen tök dühös, mert hogy már milliószor megbeszélték, hogy a szennyes tartóba rakja a férfi az oknit, és nem a nap, de ő ott nézett tévét, és ott levette, tehát hogy és akkor nyilván megint ez pöccen be, hogy mennyire becsül meg engem. Tehát ez nem az okniról szól, meg mintha a nő nem tudná, hogy hányas lába van a férjének, hanem arról szól, hogy nem becsüli azt, amit bemegegyeztünk. Vagy nem becsüli az én kérésemet. És akkor már sokkal mélyebben vagyunk ott, hogy mennyire becsülnek meg, és akkor már ott tartunk, hogy mennyire becsültek meg engem gyerekkoromban, és mennyire becsülte meg az apám az anyámat, és az anyám erőfeszítéseit, vagy fordítva, tehát hogy akkor már a mély megbecsülés témaköréné tart. Ez az apró bepöccenés.
Egy pillanatok tört része alatt már.
De ugye, ha nincs önismeret, akkor odáig jutunk el, hogy ezzel a férfivel nem lehet élni, mert ez szanaszét hagyja a holmiát, és én hiába kérek tőle bármit, soha semmit nem úgy csinál. De az önismerettel jutunk el oda, hogy értsem, hogy mint pöccettem be. Persze a férfi is értse, hogy mikor már ötször megbeszélték, hogy nem oda teszi az okniát, miért teszi? Csak ki azért is oda. És ő hogyan játszmázik azokat, amit az anyjával nem tudott megélni, hogy visszaszólok neki, mert esetleg egy idomár anyja volt, akinek mindig úgy kellett csinálni mindent, ahogy ő mondta, és most csak azért se. Tehát most éli meg azt a dacot, amit gyerekkorában nem tudott megélni.
Tényleg ennyire a szüleinkkel való kapcsolattól függ, hogy hogyan kezdünk bele, hogy mennyire tudunk bízni, vagy kötődni egy kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy generációkon keresztül a szüleinktől kapjuk az életet, meg az életünknek az árát. És az életünk ára, az pont ezek a jó és rossz mintázatok. És a rossz mintázatokat át kell bizony dolgoznunk. A jót meg élnünk, mert hogy egy csomó jót is hozunk a szüleinktől, tehát az is az életünk árába benne van, de a rossz mintázatokat is hozzuk, és ez is ára. De én azt gondolom, hogy akkor határozza meg, ha ezekre nem látunk rá. Most azért divat a transzgenerációs dolgokkal is foglalkozni, meg az ősöktől mit hozunk, meg mit nem, tehát hogy ez nem baj, hogy divattá vált, bár most már én azt érzem, hogy egy kicsit túl van ez spirázva, de hogy ez egy meghatározó alap. Tehát nem teljes mértékben határozza meg a párkapcsolatot, mert hogy ott van a lehetőségünk az árat megfizetni, és a mintázatokat átírni, és hogy egyre tudatosabban élni. Az önismeret azt jelenti, hogy tudatosabban élek. Tehát ha mondjuk abba gondolkodom, mint ez a jéghegy csúcsa a tudattal, és ezt tudjuk, hogy csak a teteje van. Az önismeret azt jelenti, hogy ezt a vizet hozom lefele. Tehát, hogy egyre több dolog lesz tudatos.
Sokkal több látszik a jéghegy.
Így van, így van. Egyre több lesz tudatos, és egyre jobban tudok apárommal élni, és nem a hozott mintázatok mentén, hanem úgy, ahogy szeretnénk együtt.
Például mondjuk a legmélyebb, amit említettünk, a kötődési kapcsolat, vagy a bizalom, az ős bizalom kialakulása.
Így van.
Ezek mennyire írhatók fölül, vagy mennyire tudunk hozzátenni ehhez, még ha ebből esetleg deficitünk
Most én azt gondolom, voltak. Hogy szoktuk is mondani, hogy az önismeret az nem azt jelenti, hogy innentől minden jó lesz. Tehát nem írható át minden, de hogy egy kicsit igazabb életet tudunk élni, és tudatosabbat. Tehát, hogy jobban önazonosak tudunk lenni önmagunkkal, és jobban tudatosan úgy élünk, ahogy, de akkor is lesznek problémáink, ahogy szeretnénk, de akkor is lesznek problémáink, akkor is lesznek konfliktusaink, problémáink, akkor se, most nézzünk körül csak itt a Covid, meg a háborús helyzet, meg mi, tehát akkor is fogunk szenvedni, de önmagunktól is fogunk szenvedni, de én azt gondolom, hogy a szenvedés azért a fejlődésnek a motorja. Tehát, hogy meg tudjuk azokat küzdeni, amiket meg kell, és ezt együtt csinálunk, abból egyébként sokkal jobb párkapcsolat van, mint ha mondjuk nem dolgozunk érte semmit. De ez ijesztő azért így első hallásra, hogy most mit kell dolgozni a párkapcsolatokon, de hogy én azt gondolom, hogy kell.
Hol a helye a szülőknek a párkapcsolatokban? Imádom ezeket a mondatokat, hogy fiam, ez nem illik hozzád, ez a nő, vagy ez a pasi, mondjuk, vagy mikor lesz már végre valamit. Tehát azért mindig jön egyfajta nyomás a szülői házból, hogy így mondjam.
Ennél még az is jobb, mert akkor a te szüleid már egész érettek, hogyha ezt így kimondják, hogy ez nem illik, meg a szebb az, mikor megkérdezik, hogy nem túl öreg hozzád. Tehát, hogy még ki sem mondja, amit gondol, hogy nem illik, hanem hogy ezek a fajta, én azt gondolom, mondjuk azt veszed, hogy ez mondjuk egy párkapcsolat, hogy a szüleinknek mögöttünk van a helye, és nem mellettünk. A mögöttünk az azt jelenti, hogy hátulról segítenek. Tehát, hogy hátul vannak, és mi tudjuk, hogy ők vannak, tőlük kaptuk az életet, és hogy nagyon érdekes kérdés például a hála is, hogy nagyon sok szülő mondja azt, hogy hálátlan vagy gyerekem, mert nem csinálod azt, amit én mondok neked, és hogy én azt gondolom a háláról is, hogy a hála is lefele áramlik. Tehát én azzal vagyok hálás a szülőmnek, hogy fölnevelem a saját gyerekeimet, vagy úgy élek az szerint, az értékrend szerint, amit tőlük hoztam, és akkor fordulok feléjük, ha ők bajba vannak, vagy ápolásra szorulnak, vagy tehát, hogy igazán nem mellettünk állnak, mellettem a párom áll. Hanem mögöttünk, és a mögöttünk az azt is jelenti, hogy hátulról segítenek, támogatnak, de az azt is jelenti, hogy csak akkor kérdeznek, vagy mondanak véleményt, ha megkérdezzük őket. Tehát ha én megfordulok, és megkérdezem tőlük, hogy anya, erről mit gondolsz? De ha nem, ezt ugye a nagyszülős könyvbe írtam leginkább, hogy ugye amiért szintén kaptam feketét, fehéret, mindent, hogy miért az a cím, hogy nagyszülők a kis padon kérdőjel. Azért tettem kérdőjelet, mert hogy én azt gondolom, hogy a kis padon vannak a legjobb játékosok. Tehát, hogy akik ott szurkolnak, azoknak, akik a pályán vannak, és a gyerekek vannak a pályán, azaz most már felnőttek, tehát a szülők, és ők felelnek a következő generációért, és én csak szurkolni tudok, hogy ő jól csinálja, de amikor szükség van rám, akkor beállok.
Akkor cserejátékos.
Akkor beállok, így van, és hogy a biztatás is valami pozitív dolog, tehát nem egy negatív. Tehát, hogy ott vagyok a gyerekem mögött, ugye én már nagyszülő vagyok, tehát nekem felnőtt gyerekeim vannak, inkább így fogalmazom, és hogy egyébként nagyon nehéz nem véleményt mondani, nem beleszólni, nem tanácsot osztani, ha nem kérnek, tehát hogy nagyon nehéz ebbe vagy bátorítani, és csak örülni az örömeiknek, még akkor is, ha én féltem őt, vagy elbizonytalanítjuk, főleg amikor egyébként is bizonytalan, akkor még elbizonytalaníthat egy ilyen kérdés, hogy nem túl öreg hozzád, vagy nem ilyent gondoltunk neked, tehát ne is haragudj, tehát, hogy vagy ennél jobb volt az előző, vagy tehát bármilyen ilyen megjegyzések, amik aztán sokasodnak, mikor már gyerekek is vannak.
Így van, most a legnehezebb kérdés szerintem jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy én vagy mi mondjuk elkezdtünk fejlődni, de hogyan fejlesszük a szüleinket? Tehát hogyan fogunk tudni rájuk úgy hatni, hogy ők tudják, hogy a kispadon is nagyon-nagyon jó helyük van. Tehát, hogy nem bántani akarjuk, érted? De amit
egy csomó embernek ez a baja, hogy nem akarom bántani a szüleimet. Igen. Én azt gondolom, hogy az önismeret hatására pont elfogadóbbá válunk. Tehát amikor mondjuk megkérdezi ezt, hogy nem túl öreg hozzád ez a férfi, akkor ha nincs elég önismeretem, akkor benyom egy olyan gombot, hogy nem felelek meg az anyámnak, illetve az anyám elvárásainak, és vagy dühös leszek rajta, és összeveszünk, hogy semmi között hozzá anya, vagy pedig elbizonytalanodok, és elhiszem azt, amit az anyám mond. Na most, amikor már mély önismeretben vagyunk, akkor ezt szét tudjuk választani, a szülőt, tehát nem csak szülő szerepben látjuk a szüleinket, mert ez a legnagyobb baj, hogy a szüleink minket örökké gyerek szerepbe látnak, és abba is akarnak tartani, teljesen szeretetből, és mi meg szülőként nézünk a szülőkre. És amíg nincs olyan önismeretem, hogy el tudjam fogadni, hogy az anyám ilyen. Az anyám mindig beszól, mindig véleményt nyilvánít, kicsit narcisztikus, ő tud mindent jobban, de én így szeretem. És ez az én anyám. És már csak azon érdemes gondolkodni, hogy én mennyit hozok az ő narcizmusából, mert ugye a másikét észreveszük, a magunkét nem, és én mennyire vagyok narcisztikus, én mennyire szólok be ugyanígy a gyerekemnek, tehát hogy hogyan viszem tovább ezeket a mintákat. Ezen érdemes gondolkodni, és elfogadni a szüleinket úgy, hogy felnőtt szerepbe is látni. Tehát, hogy ő most nem azért kérdezi, lehet, hogy a barátnőjétől is megkérdezné, tehát mint felnőtt. Uh-huh. Tehát ő nem azért kérdezi, mert én a gyereke vagyok, hanem azért, mert ő neki ez a véleménye, és ő ilyen.
Vagy neki ez a fontos.
És ha ez a mintázat, ez megvan bennem dolgozva, akkor már nem fűződik hozzá egy csomó negatív érzés. Tehát nem kapom föl a vizet, tehát nem leszek dühös, hanem azt mondom, hogy jaj, szegény anyukám már megint mondja a véleményét, anélkül, hogy kérdezném, sőt, tudok szépen is reagálni, hogy mama, öregnek látod? És én nem. És én őt szeretem, és tudod, miért szeretem? Ezért, és föl tudom sorolni, hogy mi mindenért szeretem. És nem ijedek, tehát én se gyerek szerepbe vagyok, és ez a legnehezebb egyébként a szülő-gyerek kapcsolatban, hogy nekem kilépni a gyerek szerepből, őt nem, azt úgy tudom, hogy őt nem szülőként látom, hanem mint két felnőtt kommunikálunk. Tehát a felnőtt élet, és úgy reagálok rá, mintha a barátnőm mondta volna, hogy nem túl idős. Persze van kellő önismeretem, és nem a barátnőmre reagálok úgy, mint az anyámra, és rá is megsértődök.